Füles bagolyolvasó. Mihail Solohov, emberi sors, pusztítás. Forró száraz szél nyargalt végig a sztyeppén, kelet felől, földre lapítva a nyomorúságos, sötött vetést. Gyászósan feketé lett az ég, a fű kiégett, az utakon őszfehér port kavart a földszínén sivító szél, a talajnap égette kérge összerepedezett, sakormos mély repedésekből, melyek szomjúságtól haldokló hajkára emlékeztettek, a föld mélyének sószaga szivárgott. A fekete tengertől végig léptetett a gabonaföldeken a vaspatájú haszály. Dubrovinszkoje kozák faluban az emberek alig-alig húzták ki az újig. Gyötrődve vártak, lesték az ég megüvegesedett kékét, a napot, mely olyan volt sugarai tűkoszorújában, mint egy szúróstoklászú hitvány búzakalász. A gabonával együtt kiégett a reménység is. Augusztusban elkezdték hántani a mezei szilfák és tölgyek kérgét, megőrölték, sabból sütöttek, egy teknőtölt tésztához egy marék köles lisztet keverve. Mária holtalma előtt Sztyepan, a gyengeségtől tántorogva kihajtotta földjére a két bikát, befogta az eke elé, és kínjában vicsorogva, repedezett, elkékült ajkát harabdálva, némán megmarkolta az eke szarvát. A négyes jatyinát egy hétig szántotta. A barázdák sekélyek és girbegurbák lettek, rossz volt látni, tele kihagyások barna foltjaival, mintha nem is ekevas vágta volna a fűfölverte földet, hanem egy begörbített, gyenge húj turkált volna benne. Sztyepan azért hajbókolt alázatosan a hitszegő. Földnek, mivel az öreg asszonyon kívül jókora család várt rá, 8 éhes száj maradt a fia után, aki a polgárháborúban esett el, kenyérkereső pedig csak ő maga volt a hátát görnyeztő 50 esztendejével. Amint végzett a szántással, eladta a második pár bikát. Nem is eladta, oda ajándékozta egy jó embernek 40 fut szemetes gabonáért. Nem sokkal Mária holtalma után a falusi tanács elnöke közhírré tette. Vetőmagkölcsönt kapunk, amint megjön az ősz, itt lesz a központból a papír, akkor megyünk az állomásra. Aki nem szántott, szántson, ha a fogával kell is feltörnie a földet. Hazugság, nem kapunk mi semmit, dohogták a kozákok. Törvény van raja, annak rendje módja szerint, nincs benne huncutság. Elszedni tőlünk? Azt igen, de hogy adnának. Tamáskodott Sztyepan, félelem és öröm közt hánykódva. Hitte is, nem is, elmúlt az ősz, a falut betemette a hó. A kihalt veteményesekben nyúl nyomok sorjáztak. Mi lesz? Adják azt a magot? Nyaggatta Sztyepan az elnököt. Az dühötten hadonászott. Ne kötözködj, Sztyepan Prokofics, nem gyűjt még meg az utasítás. Nem is gyűn, ne is várjad, vissza kellett tartani a népet a haláltól, azért volt az ígéret. Oda vetették, mint kutyának a koncot, és vadul rázta az öklét, dögöljenek meg azok a kutyák. A városban csak úgy zabálják a kenyeret, az anyjuk. Ne káromkodj, Prokofics. Kidoblak, ha így beszélsz, legyintett Sztyepan, és szavát félbehagyva elvonszolta a tanácsházáról nagy, csontos testét. Olyan volt, mint egy nagy betegségen átesett bika. Foltozott. Posztóújjasa alól kidudorodott nagy lapocka csontja, hosszú, aszott lába szárán csak úgy fityegett a szakadozott lampaszos bujogó. Vörös szakálla zöldesre deresedett, éhes, elvadult tekintetét félrefordította, restelte karóvá száradt, idomtalanul nagy testét. Amint hazaért, végig zuhant a pritchen. Lásd el a jószágot, akaszkodott rá a felesége. Né, már alszik, mint a mormota, majd a varka kialmoz, nincs mibe kimennie az udvarra. Húzza föl a csizmámat. Varka, a süldő lány, lehúzta nagyapjáról a csizmát, és kiment, hogy rendbe tegye a jószágot, ő meg csak feküdt, ferdén szétrakva mezítlen lába fejét, lehunyt szemhéja sűrűn rángott, nagyokat sóhajtott, harákolt, fejében nyomasztó örömtelen gondolatok jártak. Ebédnél, amikor odaült a szentképek felőli sarokra, kiálló bordájú nagy testével ormótlanul magaslott az asztal fölé, és szúrós szemmel figyelte a lócát ellepő unokáit. Észrevette, hogy a legkisebbik, a 3 esztendős kimosaravaszkodik. Keserves mosolyjal igyekszik kihalászni a tálból egy folyton elúszkáló krumpli szemet, és nagyot koppantott kanalával a gyerek homlokára. Ne halász! A tötkenyértől tönkrement emberek úgy dőltek egymás után a tanyán, mint a féregrágta fák. Fekete gond költögette Sztyepant is éjszakánként, nincs mivel bevetni a felszántott földet. A jószág elveszítette értékét. Egy tehénért 8 fudocsús rozsot adtak. Karácsonytájt ismét beszélni kezdtek az állítólagos kölcsönvető magról, de a szóbeszéd hamar elült, eltűnt, mint a nyári út a késő őszi Sztyepén. Csak kora tavasszal élett föl újra. Este a templomőrházában tartott gyűlésen az elnök bejelentette. Megjött a papír, ujjával megnyomkodta a torkát, aztán folytatta. Mehessünk a gabonáért, akár holnap. Mégse feledkeztek meg mi rólunk se, és szava elakadt az izgalomtól. Az állomás a falutól 150 verszta. Az első éjszakázás után kisebb csoportokra szakadtak. Akik lóval voltak, előre siettek, a bikafogatok hosszú lazaráncba szóródtak szét. Sztyepan Afonykával, egy fiatal, csontos kozákkal ment együtt. Az útfuvaros falvakon vezetett keresztül. A 30-40 verstás gerincet csak éjszaka beáltára tették meg. Az éhezéstől csontsovány bikák aprózva lépkedtek, a rúthoz dőlve kilógó bordáikkal. Sztyepan egész úton gyalog ment, hogy spóroljon az állatok erejével a visszaútra. Utoljára Holhovirokban éjszakáztak, ott megvárták, míg a hold felkel, akkor elindultak, s délre váncorogva beértek az állomásra. A gabonaraktár mellett nyihogva marakodtak a kifogott lovak, bőgtek a bikák, folyt az össze-vissza hordítozás. Este felé a gabonaraktár udvarából kiszaladt a mérlegkezelő, végignézett a szekereken, és oda kiáltott. Dubrovinszkoje, gyerünk, hol az elnök? Jelen, rikkantotta katonásan az elnök. Itt a kiutalás, igenis, itt van, amíg a korábban érkezettek befogtak, Sztyepan és Afonyka odafurakodott a kapuhoz. Egy nagy darab fekete kozák állt az útjukba, fején a tamán sapkával, daróc kaftányára vetett baslikban, és a fejét rázó bikáját kérlelte. Csit, csit, te ördögfajzat! Hő-hő, állj! Húzódj félre, testvér! Kérte Sztyepan. Tán inkább megkerülnél, hunkerüljelek meg, összetörjük egymást, el az útból! Kiáltotta Afonyka. Úgy kell lesz ide, mint kell és a faromra. Hé, öregapám, az atamanista egy jókora öklével odasózott egyet a bikának, s az állat, vérben forgó szemét düllesztve, végre beledugta ráncos nyakát a járomba. 1. Atamanistának nevezik az olyan kozákot, aki az ataman testőrezredben szolgált. Gyerünk, gyerünk, ordította a mérlegkezelő a kiutalást lobogtatva a mázsaház ajtajában. Sztyepan megugratta a bikákat, és elsőnek hajtott a mázsaház elé. A vasborítású csőből surrogva ömlött a zsákba a búza aranypatakja. Sztyepan két kézzel szorongatta a zsák száját, lélegzete elfúlt az illatos melegportól és az örömtől, és csodálkozva nézte a mázsáló szemtelen arcát, aki közömbösen ropogtatta talpa alatt a szétszóródó magot. Itt van, 21 pud. Sztyepan megpróbálta, mint régen, lapockája egy rándításával feljebb igazítani az 5 pudos zsákot, de hirtelen feltartóztathatatlan remegést érzett a térdében, megingott. Tett két bizonytalan, kaszáló lépést, aztán neki kellett támaszkodnia az ajtónak. Eredj már, mit állsz meg, sürgették a kiáratnál tolongó kozákok. Oda az erő, bácsi, ennek már nedves apus kapora. Kapaszkodj a földbe, hogy el ne es. Ha-ha-ha-ha, dobd el azt a zsákot, majd én felveszem, nekem épp jó lesz. Az atamanista, aki az imént a kapuban a bikák befogásával bajlódott, segített Sztyepannak oda cipelni a szekérre a zsákokat, Sztyepan pedig, miután bevárta Afonykát, kihajtotta térre. Alkonyodon, eredj, kéri szállást éjszakára, ajánlotta Afonyka, akit átjárta hideg. Miért nem te? Tudod, Prokofics, neked szakállad van, mutatósabb vagy, végigment Sztyepan az utcán, de egyetlen portára se engedték be. Minden nap jönnek itt a magatfajták. Nincs hely. Szűken vagyunk, megészakáztok az utcán is, Sztyepan nehezen mozgó szájjal könyörgött. Ereszetek be, nem foglalunk el sok helyet. Hát, miféle keresztények vagytok? Manapság kereszt nélkül élünk. Erik tovább, öreg, rázták le Sztyepant. Ahogy kiért a szélső portáról, elkeseredetten végigvágott ostorával az ártatlan bikákon. Hát ilyenek az emberek, a fanaszi. Úgy látszik, a kerítés tövében fogunk éjszakázni. Fel kény gyújtani a négy sarkánál. Csikaszok ezek nem emberek, egy marék havat se lehet kikönyörögni tőlük még télen se. A gabonaraktár előtti téren kifogták a bikákat, és a süvöltő mozdonyok szomszédságában végigfeküdtek a számban a tömött zsákokon. A tér zsongott. A szélső szekéren néhány összeverődött fiatal kozák danolt, de szépen, egyre ketterős hangrá kezdte. Kozák csapat hazaúton nyargal, meg sem áll. A széltől, fagytól eldurvult hangok nyomban felkapták a dalt. Rangjelzés a válukon, mellükön medál. Sztyepan félfüllel hallgatta a nótát, közben hitetlenül tapogatta a feszes zsákok lekötött kontját, s lehunyt szemmel maga előtt látta a felszántott fekete parcellát, ott az atamandomb mellett, és saját magát, amint teli marokkal szórja a súlyos szemeket. Éjféltájt kemény északi szél támadt. A Moszkvából érkezett vagonok tetején kristályosan csillogott a hó, a vágányok mellett feketéi lett az olvadástól megcsupaszódott föld, a levegőben az első fagyokra emlékeztető őszies szag és a hűlős alak füstje kavargón. A gabonaraktár kocka alakú, piszkos rózsaszín sziklaként magaslott a város fölé. A deszkakerítés mellett fejüket lehorgasztva fagyoskodtak a bikák, a szél fagyos. Port kavart a téren, belekapott a távíró vezetékekbe, és átható vékony hangon vonított közöttük. Éjszaka vége felé, amikor a nagy medve kocsi rúdja belefúródott a gabonaraktár tetejébe, Sztyepan felébredt. Megmozgatta zsibbadt lábát, és leszállt a szánról. Körös körül nehezen fújtatva feküdtek az úzos szőrű bikák, feltúrt bogjaként feketéi lettek a fogatok, dideregve kornyadozott egy gazdátlan kutya. Sztyepan fölkeltette a fonykát. Befogtak, és a virradat előtti sűrű sötétségben elindultak ki a városból. Felkapaszkodtak egy hegyre, a város fölött felbődült egy mozdony. A fonyka, aki ott lépkedett Sztyepan mellett, hátra suhintott ostorával. Néhogy nyihog az az átkozott csődör, hány ezer pudot cipel, oszt oda se neki. Erre a szánra meg felraktunk 20 pudot, most aztán kínlódhatunk gyalog hazáig. Neked legalább bikáid vannak, de nekem, látod, milyen fogatom van, ez a harmatfű bika meg a tehén. Ha ennek odasózok az ostorral, a bitang félre kapja a farkát, oszt azon mesterkedik, hogy lepiszkítson. Mozogi te városi kisasszony, rikkantotta, azzal duzzadt, zavaros, epés szemét düllesztve odasuhintott egy nagyot ostorával a tehénre, s lábát magasra rúgva hanyatt esett a szánon. Délre megérkezte Kolhovirokba, az utcákon ünneplőbe öltözött sokaság tarkállott. Sztyepannak csak most jutott eszébe, hogy ma vasárnap van. Odaértek a templomhoz, és megálltak. Na, arra a dombra nem jutunk fel. Nézd de, csupasz az út, a biza, bólogatott a fonyka. Csupa homok, hó meg semmi. Fel kell fogadni valakit, hogy vigyem föl a gerincre szekérrel. Gabonával fizetünk, mondd meg. Az egyik porta mellett felhalmozott gerendán ott ült vasárnapiasan, vagy 8 falubéli, és napraforgót ró. Poktatott. Sztyepan oda ment hozzájuk, és levette bózontos kucsmáját. Adjon Isten, jó emberek! Adj Isten! Felelte a legidősebb, egy deresedő szakállú férfi. Nem vállalnák föl, hogy felviszik a rakományunkat a dombra. Maguknál itten csupa homok az út, hó alig van, mi meg szánnal kínlódunk. Nem? Vetette oda Kurtán az atyafi, szakály látta leszemetelve szotyol a héjjal. Megfizetjük. Krisztus nevében segítsenek ki, nincs lovunk. Hát mi lesz velünk, jó emberek, dögöljünk meg. Kiáltott fel kezét széttárva Sztyepan. Azt még nem tudhassuk. Felelte közömbösen egy másik, aki nyúlprém kucsmát viselt. Elhallgattak. Oda jött a fonyka is, hétrét meghajolt. Legyenek már szívesek. Nem lehet. Minek az állatot kínozni? Egy pompás, húzott bekecset viselő fiatal legény odalépett Sztyepanhoz, és a vállára csapott. Ide hallgasson, bátyám, gyűjjön, birkózzunk egyet. Ha maga leteper engem, felviszem a dombra, ha nem, akkor nem. Na áll az alkú, kerek, szürke szeme nevetve csillogott zsíros, piros posgás képén. Sztyepan végignézett a mosolygó parasztokon, és fölvette a kucsmáját. Hát így állunk, testvérek, kinevettek. A más baja, úgy látszik, nem mardossa a szíveteket. Gyerünk, próbáljuk meg, nevetett a fiatalember a szemöldökét táncoltatva Asztrahán kucsmája alatt. Sztyepan ledobta a kesztyűjét, és jól megnézte ellenfele széles vállát, mely majd szétfeszítette a bekecsét. Kapaszkodj, emán igen, övnél kapták el egymást. A fickó bedugta ujjait Sztyepan széles öve alá, s vidáman és könnyen szedve a levegőt, odaszólt neki. Húzd be a hasad, körözni kezdtek lassan, egymás erejét próbálva. Sztyepan összehúzott szemmel ide-oda forgatta a vállát, neki feszülve ellenfele mellének. Az messze hátra vetette a lábát, maga felé húzta Sztyepant, hogy betörje. Tettek, vagy 3 kört. Sztyepan érezte, hogy a fiatal, jól táplált fickó erősebb nála, és komoran küzdött, bár tudta előre, mi lesz a vége. Végre elszánta magát, behajtotta bal térdét, hanyat vágta magát, tarkója fájdalmasan odakoppant egy fagyott röghöz. A legény, akit Sztyepan a lábával a magasba lódított, átrepült felette, és súlyosan puffant a földön. Sztyepan fel akart ugrani, mint valamikor, fiatal korában, de a lába nem engedelmeskedett, a fickó felugrott, és már rá is vetette magát, s leszorította vállát az útlópatáktól feltúrt havába. Körülállták őket, röhögtek. Ütögették egymáshoz a kesztyűket. Sztyepan, amíg leporolta bepiszkolódott kucsmáját, nagyot sóhajtott. Csak hajíthatnék el, vagy 10 esztendőt, majd megmutatnám neked. Jól van, bátyám, nem bánom, felviszlek benneteket a dombra. Megdolgoztál érte, mondta fújtatva, elégedetten nevetve a fickó. Hajtsatok ahhoz az udvarhoz. A gabonát felrakták egy széles bricskára, és a legény, aki Sztyepannal birkózott, odasuhintott cifrahostorával a 3 jól táplált ló közé. Hajtsatok utánam, a dombon, vagy 4 versztára a falutól, átrakták a gabonát a szánra. Az úton megjelent a hó, melyet itt ott szányom hasított végig. A nehéz út elcsigázta a bikákat. A szán mögött a fagyott földön piszkos szoknya szegélyként vonzolódott a szántalpak simította, csillogó nyom. A tanyáig olyan 30 verszta maradt hátra. Menjünk tovább, Ajánlotta Sztyepan a fonykának, ha éjszaka lesz is, csak érjünk oda. Úgy se tudnánk meg éjszakázni, nincs egy marék takarmány se, csak kínoznánk a bikákat. Éjszakára elértek a kincstári erdőhöz. A derűs, fekete égen szárazon izzott a milliárdnyi szana szétszóródott nagyszemű csillag. Fagyott. Sztyepan hajtott elől, leereszkedtek egy kis horhosba. A bikák elé hirtelen ferde árnyék vetült, s nyomban előlépett egy ember. Áli, ki vagy? Az állomásról jövünk, dubrovinszkojaiek, felelte óvatosan Sztyepan, és hátra pillantott a közeledő afonykára. Áli, milyen jogon? Áli, ha mondom, baslikjába burkolódzó alacsony férfi lépett hozzájuk. Kesztyűs kezében kékesen csillogott a pisztoly futtatott fémé. Mit visztek? Gabonát vető magnak. Sztyepan szíve megremegett, megremegett a hangja is. Ahogy oldalt vetett egy pillantást, észrevette, hogy amarról egy négy lovas bricska hajt feléjük. A baslikos odalépett Sztyepan orra elé, és kusmájához nyomta a jéghideg, párás acélt. Lerakodni, micsoda, jajdult fel Sztyepan, és erejét vesztve a szánnak dőlt. Lerakodni, a bricskától odafutottak ketten nyikorgó csizmával. Lőd le, kiáltotta az egyik messziről. A pisztoly markolata belevágott Sztyepan halántékába, elhasítva a kusma szélét, Sztyepan térdre roskadt. Lerakodni, üvöltötte tajtékozva a fölé hajló baslikos férfi, és a fogához verte a pisztoly csövét. Vetőmag, testvérek, kedves testvéreim, aá, zokogott Sztyepan térden csúszkálva, s az út fagyos rögei fölvérezték a tenyerét. Az első, aki a bricskától odafutott, puskatussal leterítette a fonykát, s rávetette a szánról leszedett lábtakarót. Feküdj, ne bámulj, a bricska zörögve odaállt a szán mellé. Ketten krákogva áthaigálták rá a zsákokat, a harmadik baslikos ott állt Sztyepan fölött. Lelógó, ritkás bajsza alatt vicsorogva húzta szét zúzmara lepte fog híjas száját. Hozd a lábtakarót, parancsolta a negyedik, aki a bakon ült. A bikák könnyedén megrántották a kiürített szánt, és elindultak az úton. Afonyka oda ment a mozdulatlanul fekvő Sztyepanhoz. Kelj föl, elmentek, az útoldalán elterülő szűzföldön némán döcögtek a távolodó bricska kerekei. Sztyepan felállt, lenyelte a szájába futó vért. A bricska már a távolban feketéé lett. Egy megfélemlítésre szánt magányos lövés csattanása hömpögőit lemorajló visszhanggal a völgybe. Hát ez a sorsunk ez jutott nekünk. Motyogta tompán a fonyka az ostornya lett tördelve és kétségbe esettem felüvöltött tönkretettek. Elpusztítottak, Sztyepan föltápászkodott, és ahogy volt, borzasán, félelmetesen, lassan keringeni kezdett a holgeges kék fényében. A fonyka görnyetten nézte, s egyszerre felvillant benne, a múlt télen a kertek között meglőtt egy farkast, egy csörét a szemét találta el, s a kifolyt szemű állat ugyanilyen félelmetesen kezdett keringeni a szérűs kert csövényénél, elelakadva a porhanyós hóban, hátsó lábára roskadva, némán, hangtalan haláltusájában. A vég negyedik hetében a tanya kivonult vetni. Sztyepan a tornác előtt ült, egy bod darabbal piszkálgatta a felázott, ragacsos földet, és szenvedélyesen becézgette beesett, fekete szeme pillantásaival. Egy hétig úgy járt, szürkén a sápadtságtól, némán. A családtagjai, akik hazaérkezte után az első napokban egyre jajveszékeltek, utóbb magukba roskadtak, s szomorúan és félelemmel nézték Sztyepan reszkető fejét, elerőtlenedett kezét, mely céltalanul babrált a vörös sza. Kállának gyűrűit. Nagy héten aztán egy éjszaka kiment az atamándomhoz. A holdfényezüstjével kivert Sztyepre megőködött pipált. A tavaly igaz között tepekedőn makogott egy bak nélkül maradt nőstény nyúl, a friss hajtások nyomakodásától zizegve egyenesedett föl az elszáradt fű. Az égen alacsonyan szálló ritkás fellegek úsztak, eleltakarták a fiatal holdat, s a felhők rácsán átszűrődő sugarak nesztelenül tapogatták az alvó csenevész fűszálakat. Sztyepan megállt az atamándom tövében, vagy 20 zsennyire a földjétől. A túloldalon ott terült el a földje, melyet fölszántott, s cserben hagyott. A barázdák köztüröm fűsarjat, a feltört fekete földet felverte a dusszulák. Sztyepan nem, mert kilépni a domb mögül, hogy lássa a holttestként heverő fekete földet. Ott állt egy darabig lecsüngő kézzel, az ujjait mozgatta, felsóhajtott, de sóhaja elfulladt rekedten. Attól fogva minden éjszaka elment hazulról, anélkül, hogy bárki észrevette volna. Kiment a dombhoz, és csak állt, kérges tenyerével gyűrögette mellén az inget. A felszántott parcella pedig ott hevert halott feketén a domb mögött, kibozontosodva a fűtől, fújt a szél, s szárítgatta a szántás rögeit, és lengette a sonkóró ágbogát. Pünkösd előtt megkezdődött a szénakaszálás. Sztyepan a fonykával állt összekaszálni. Kihajtottak a Sztyepre, s Sztyepan bikái mindjárt az első éjszaka elbitangoltak a legelőről. Egy álló nap keresték őket. Keresztül kasul bejárták a Stanyica határát, átkutattak minden vízmosást és horhost. A bikáknak nyoma veszett. Este Sztyepan hazament, fölvette daróc kaftányát, és merev nyakkal megállt az ajtóban. Elmegyek a Hohol falukba. Ha elhajtották őket, ott kell legyenek. Kétszer sültet, egy kis kétszer sültet, az útra. Mozdult az öreg asszony. Megyek, szólt homlokát ráncolva Sztyepan, kilégió. Pett a házból, és elindult botját lóbálva, az örömfűsebb rűcskéit csapdosva. A tanyán túl szembe találkozott a Fonykával. A Hoholokhoz Prokofics, oda, hát, jár Isten segedelmével. Krisztus óvjon, a fűkaszát kint hagytam a Sztyepén, ha visszagyössz, majd behozzuk. Kiáltotta utána a Fonyka. Sztyepan nem fordult vissza, csak intett. Délre Nyizsnye Jablonovszkoje tanyára érkezett, s ott betért egy hajdani ezrettársához. Bánkódtak együtt, ivott egy kis tejet, majd tovább ment. Útközben sűrűn találkozott emberekkel. Sztyepan ilyenkor megállt, és megkérdezte. Hallják, nem láttak két bikát? Egyiknek törött a szarva, mind a kettő vörös. Nem, nem láttuk, nem találkoztunk velük, és Sztyepan tovább tapotta az út végtelen szürke posztó szőnyegét, botjával kopogva, izzadva, érdes nyelvével megnyalintva széltől cserepes ajkát. Már estére járt, amikor egy útelágazásnál utolért egy-két kerekű szénás kordét. A széna tetején egy három év körüli fedetlen fejű, sárgás szőke kisfiú üldögélt. A lovat egy férfi vezette, vászonnadrágját össze-vissza kente a kaszálógép kenőcse, fején hétköznapi szarmakalap. Sztyepan melléje lépett. Adj Isten, az ostortartó kéz kelletlenül emelkedett a szarmakalap széles karimájához. Nem látott véletlenségből két bikát. Kérdezte Sztyepan, de torkának adta szó. A vér zúgni kezdett a halántékában, kifutott arcából, s mind a szívébe, a szalmakalap alatt félelmetesen ismerős arcot látott. Az az arc volt, mely fehér lánként izzott álmatlan éjszakái sötétjében, mely elűzhetetlenül lebegett a szeme előtt. Ijoj, a kalapárnyékot vető karimája alól mit sem sejtőn, közömbösen nézett rá a fáradt, szürke szempár, a félig nyitott száj fölött megpörkölődött, ritkás bajusz lógott, a dohánytól sárga fogak között jókor a hézak fekete élet. Áhát csak összetalálkoztunk. A kalap alatt előbb a nap égette homlok fehéredett el hirtelen, aztán a sápadtság lassan leszállt a férfi arcára, elért az álláig, hogy ajka kifoltosodott tőle. Megismersz, mit akar? Mit akar maga, soha életemben nem láttam. Nem? Hát a télen, a gabonát, az ki volt? Nem, semmi közöm, összetéveszt valakivel. Sztyepan könnyedén kirántotta a szénából kiálló háromágú villát, és gyors mozdulattal megragadta a gyeplőt. A férfi hirtelen leült a megtorpant, izzadt lólába elé, beletenyereit a porba, és fölpillantott Sztyepanra. A feleségem meghalt, ez a kisfiú maradt. Szólalt meg félelmesen közönyös hangon, és reszkető ujjal mutatott a szekér felé. Miért vétettél ellenem? Hörögte egész testében remegve Sztyepan. A férfi tompán végignézett vászonnadrágján, megingott. Bátyám, vigye a lovamat. Nagy volt a szükség. Tudja, vigye a lovamat, ha mondom. Krisztus szerelmére, maradjon köztünk. Béküljünk ki. Hadarta hebegve, s az útporát turkálta. Tönkretettél, élet nélkül maradt a föld. Tudod-e, éheztünk, felpuffadtunk a fűtől. Tudod-e, ordítozta Sztyepan, és egyre közelebb lépett. Eltemettem az asszonyt női betegsége volt. Itt ez a kisfiú. Húsvétkor múlt három. Bocsáss meg, bátyám, kössünk békességet. Megadom a gabonát. Rázta fejét halálos kétségbeesésében a férfi, már össze-vissza dadogott az állati félelem görcsétől elhaló, botladozó nyelvvel. Imádkozz Istenhez, lihegte Sztyepan, és keresztet vetett. Állj, várj, az Istenre kérlek, hát a kisfiú, magamhoz veszem. Nem miatta aggódj, nem szállítottam be a szénát. Jaj, oda lesz a gazdaság. Mi lesz most? Sztyepan fölemelte a villát, egy kurta pillanatra visszatartotta a feje fölött, s, míg fülében erősödött az úgás, egy nyögéssel beledöfte a puha testbe, mely csapkodva rángani kezdett a villahegyén. A föld összegezett, megsárgult, szigorú arcra odavetett egy nyaláb szénát, aztán fölmászott a szekérre, és karjára vette a szénába bújt kisfiút. Tántorgó, részeg léptekkel indult el a szekértől a falu fényei felé, melyek ott parázslottak a dombon. Melléhez szorította a kisfiú görcsösen megfeszülő testét, és vacogó fogát összeszorítva sugdosott neki. Hallgass, kisfiam, csitt! Na, hallgass, mert elvisz a mumus. Hallgass! De a gyerek szemét düllesztve vergődött, hogy kitépje magát a kezéből, és üvöltött bele a kékes alkonyba vesző, rendíthetetlenül nyugodt Sztyepbe. Apuka, apa, apuka!